Sziasztok, drága hallgatók! Újra itt vagyunk. Mai vendégem Széles Laura, akivel hajós toppolásról és hasonló hajós élményekről beszélünk. Üdvözöllek itt a műsorban. Szia!
Sziasztok! Széles Laura vagyok. Én is üdvözlök mindenkit. Nagy örömömre szolgált, mikor felkerestek ezzel a lehetőséggel, hogy beszélhetek egy kicsit a kalandjaimról. Mióta hazajöttem, nagyon sokat gondolkoztam, hogy jó lenne megosztani, de egyelőre nem jutottam el idáig, hogy akár előadás, vagy bármilyen beszámoló keretében ezt megtegyem. Úgyhogy most nagyon izgatott vagyok, hogy milyen lesz.
Hányadik interjú ez?
Életem első interjúja.
Előadás?
Hát egyetemi előadásokon, meg iskolai előadásokon kívül.
Gondolom, szerintem családbarátnak?
Persze.
Oké. Okay. Jó, legelején hajós toppoltál, vagy pedig önkénteskedtél egy hajón, hogy ezt tegyük az elején tisztában.
Jó, hát tulajdonképpen ez az egész egy weboldallal indult, tehát hogy megismertem ezt a Find the Crew nevezetű oldalt. Emellett van még két másik oldal, de ez a legismertebb. És hát úgy kezdtem el keresgélni, hogy egy régi egyetemi barátom mondta, hogy ők majd így szeretnének elindulni egyszer utazni. Aztán úgy gondoltam, hogy na, ez nekem is szerintem kedvemre válna. Úgyhogy tulajdonképpen ez inkább ilyen önkénteskedésként indult, mert ezen az oldalon a kapitányok tesznek föl lehetőségeket, hogy neki van egy hajója, ő eltervezte, hogy X országból el akar jutni egy másikba, tudja, hogy ez hány napot fog időbe venni, hány ember kell hozzá, és hogyha ő egyedül van, vagy tudja, hogy kevés az ember a hajón, akkor elkezd keresni más embereket. És hát nekem alapvetően nem volt ehhez tapasztalatom, de szerencsére nagyon, nagyon jó embereket ismertem meg, akik nagyon sokat segítettek. Úgyhogy tulajdonképpen önkénteskedésnek mondanám inkább, de persze mindig a helyzet adja magát, tehát lehet, hogy egy országban kiköt valaki, és onnantól kezdve pedig stoppol.
Mit tudtál erről az egészről?
Semmit.
Tehát, hogy annyit tudtál, hogy hajó, tenger...
Annyit tudtam, hogy létezik ez a lehetőség, hogy lehet ilyet csinálni. Elkezdtem persze utána olvasni, de...
Földrajzilag be volt határolva, hogy hol
földrajzilag menni. Valamennyire be volt, igen, mert én 15 hónapot töltöttem Új-Zélandon, és amikor lejárt a vízumom, akkor szerettem volna még egy pár hónapot utazgatni. Aztán elkezdtem ugye keresgélni először Új-Zélandról, hogy hát ha indulnak majd hajók, így időben...
Akkor meg konkrétan, hogy
akkor meg igen, akkor meg konkrétan tudtam, hogy akkor hajózni szeretnék. És időben szerencsére egy pont jókor voltam, mert ugye azt tudni kell, hogy ez a hajózás nem csak úgy van, hogy én most kitalálom ma is, majd holnap megy egy hajó, mert minden a széltől függ. Tehát ugye vannak ezek a világ körüli hajós utak is, akik mondjuk vitorlással körbehajózzák a világot, ők is elindulnak mondjuk Spanyolországból, de abban az időszakban, amikor a szél arra visz, a jó irányba viszi őket. Ugye minél kevesebbet kelljen a motort használni. Tehát annyiból jó volt, hogy Új-Zélandról és Ausztráliából mentek föl hajók Fidzsi, Vanuatu, Új-Kaledónia irányába, de például, hogyha Francia-Polinézia felé szerettem volna menni, oda nem tudtam volna, mert ugye a szél pont ellenkező irányból fúj abban az időszakban.
Már, ezt már így tudtad, hogy
igen, és
így kerestél.
Hát nagyjából azért igen, utána néztem, hogy lehetőleg ne olyan helyre keresgéljem a hajókat, ahova úgysem fognak menni. És akkor hát Új-Zélandról végül is nem találtam, mert az már pont annyira nem egy jó irány volt a szélnek, de ha Ausztráliából néztem, akkor még onnan könnyebben fel tudnak menni a hajók, még akár egy viszonylag szembeszélben is.
Neked volt bármiféle hajós múltad? Nem tudom, családdal, Balatonra járni, hajókázni? Vagy...
Hát, ilyen vitorlás hajó nem, tehát nagyon sok hajókiránduláson voltam itt családdal, de nekem apukám fiatal korában hajómodelleket épített, emellett repülő modelleket is, amiben aztán engem is belevitt, még amikor ilyen tizenéves voltam. Úgyhogy valamennyire így apukám révén így tudtam pár dolgot a hajózásról, de alapvetően szakmailag semmit.
De akkor meg akkor vonzott is ez a
igen.
Tenger.
Hát engem a víz az mindig is vonzott. Szerintem előző életemben valami vízi állat lehettem.
Akkor ez nem volt új.
Nem.
És akkor elkezdték konkrétan keresni ilyen lehetőségeket, és mondjuk, hogy képzeljük el, hogy valakinek megjön hozzá a kedve, milyen gyakoriak ezek. Hogyha mondjuk van céljárás, és mondjuk szezonja van a hajóknak, akkor lehet válogatni köztük, vagy mondjuk ez ilyen egy-két hajó van.
Rengeteg hajó van, tehát ezt nagyon sokan csinálják, és ez most már Facebookon is megy, vannak külön csoportok, ahol külön ilyen úgynevezett mancsaftokat keresnek hajókra, és hát főleg ugye meg kell találni azokat a helyeket, ahol a hajók általában pihenni állnak meg, vagy mondjuk ciklon időszakban, ahova úgymond menekülnek a hajók, hogy egy kicsit takarásba legyenek, tehát kell egy utána járás, de hogyha valaki így tudja, hogy honnan szeretne mondjuk elindulni, akkor nagyon sok hajó közül válogathat. Inkább itt csak az a fontos, hogy passzoljon a társasághoz. Mert ugye ez egy hajó, ez egy elszeparált tér. Az óceánon nincs az, hogy nem jövünk ki jól, akkor én most innen elmegyek. Tehát jó egy kicsit ismerkedni előtte, akár interneten, akár személyesen oda menni, és egy pár napot eltölteni együtt a hajón, hogy azért ne érjenek meglepetések.
Azt mondtad interjú előtt, hogy olyan ez, mint a couchsurfing, csak hajókra.
Igen.
És hogy néz ez ki? Mikre figyelsz ilyenkor? Mondjuk couchsurfingnél megvan, hogy mondjuk mekkora az ágy, hogy alszol, kivel alszol, nem tudom, mikor dolgozik a házigazda.
Hát ilyenkor inkább arra kell figyelni, hogy ha tudja valaki, hogy most nem tudom, hány napos út lesz az egész, tehát például egy Ausztrália, Új-Kaledónia az egy 5 nap legalább. Azért utána kell nézni, hogy a hajó megfelelően fel van-e szerelve, főleg biztonságilag, tehát hogy legyenek mentő mellények rajta, mentőcsónak, tehát minden ilyen fontos dolgok, mert bele lehet esni egy olyanba, hogy egy kapitány évek óta járja a világot, a hajó teljesen le van lakva, meg van rongálva, és azért olyanra így nem biztonságos szerintem felszállni. Meg hát én egyedüli lányként utaztam, tehát arra is nagyon oda kellett figyelni, hogy milyen jellegű az a kapitány, aha, aki keres, mert nagyon-nagyon-nagyon sok olyan ember van, aki hát idősebb, és ők nagyon szeretnének fiatal lányokat a hajón, és külön kikötik, hogy csak egyedülálló lányt szeretnének a hajón, megmondják a korosztályt, tehát ilyen 25-től 35 éves korig. Persze lehet, hogy ez inkább ilyen előítélet, vagy nem tudom, de szerintem jobb biztonság, úgyhogy én ez alapján próbáltam mindig választani, hogy én biztonságban érezzem magam.
És akkor ugyanúgy van egy profil, ahol mások hagynak visszajelzést a korábbi élmények alapján.
Teljesen ugyanígy működik, mint egy couchsurfing. A kapitánynak is, illetve a keresőnek is van egy profilja, írhat magáról, bemutatkozó szöveg, elmondhatja, hogy milyen élményei vannak másik hajókról, ugyanúgy értékelést lehet adni. Én is adhatok olyannak, akivel már voltam, vagy akivel szeretnék majd egyszer menni, akkor meg tudom nézni, hogy mások mit mondtak róla. Ugyanúgy fotókat lehet feltölteni, üzenetet váltani.
És akkor te fogtad magad, Új-Zélandon nem találtál semmit, és elkezdte keresni Ausztráliából.
Igen. Én még akkor Új-Zélandon voltam, és elkezdtem Ausztráliából nézegetni a hajókat, és mert úgy voltam vele, hogy oda könnyebb átrepülni. Ha már Új-Zélandról nem találok, meg még annyit tudni kell, hogy én akkor a déli szigeten voltam, az Új-Zéland déli szigetén voltam, és a hajók az északi sziget északi partjáról indulnak. És az nekem nagyon bonyolult lett volna följutni, még eladni az autómat, akár felvezetni, időben sem voltam már úgy nagyon gazdag.
Lejárt a vízum.
Igen, mert a vízumom az ugye már nagyon a lejárati időhöz volt közel, úgyhogy akkor elkezdtem inkább Ausztráliából nézelődni.
És akkor interneten elintéztél mindent, meg is találtad, vagy leutaztál is?
Nem, meg is találtam, tehát hogy már egy jó bő hónappal előtte megtaláltam azt a hajót, akikkel végül mentem. Ő egy ausztrál orvos volt, aki a lányának a volt barátjával tervezett elindulni Új-Kaledónia felé. Így nagyon sokat beszélgettünk, tehát így fel is hívott Ausztráliából, hogy akkor személy, tehát így legalább így hangra is megismerjük egymást, meg nagyon sokat mesélt arról, hogy ő merre járt fiatal korában, és ő is fiatal korától már hajózott. Ilyen francia polinézia, ezek új hebridák, ezek már így megvoltak akkor is neki, és ő nagyon szeretett volna visszamenni. És meg persze beszélt a srácról is, ő pedig hát azzal győzött meg, hogy ő 4 éves kora óta konkrétan hajózik, és így hajón él. Ő egy holland hajótársaságnak dolgozik amúgy, de amúgy ausztrál, és ők az Antarktiszig hajóznak Hollandiából. Úgy voltam vele, hogy akkor eléggé biztonságban lennék a hajón 2 ilyen ember mellett, úgyis, hogy én nem tudok az egészről semmit, és nagyon sokat tanulhatok tőlük.
Uh-huh. És na hát itt is nem merült fel benned, hogy 2 pasi, mert hogy akkor gondolom, mennyi lett volna a hajó,
igen,
hogy
igen,
hárman
lettetek? Hát, igen, így ennyien is voltunk 3-an, uh-huh. De így nagyobb biztonságban éreztem magam, hogy konkrétan a lányának a volt barátja van ott, tehát nem 2 idősebb, szingli férfi. Uh-huh.
És akkor mire szerződtél le velük, vagy ez hogy működik?
Semmi konkrétra nem kell igazából, tehát ugye ennek az oldalnak az a lényege, hogy addig utaztok együtt, amíg úgy mind a 2 fél kényelmesen.
Igen. Szigeten,
hát vagy addig persze, hogy nem löknek az óceán közepén, de alapvetően nem volt semmi ilyesmi.
Mit kell csinálnod? Vagy ez annyi, hogy felszállsz hozzájuk, és...
Ez mindig ugye az elején általában meg van beszélve. Náluk annyi volt, hogy hát ők nagyon szeretnének megtanítani engem vitorlázni. Ők igazából a társaságot szeretnék, tehát neki őket annyira nem zavarja, hogy én nem tudok semmit, de engem meg nyilván az érdekelt, hogy ide megtanuljam. Úgyhogy a végén úgy beszéltük meg, hogy az elején még így az éjszakai figyelésekbe nem veszek részt egyedül, csak mindig kettesben. Ugye általában a feladat az, hogy a vitorlákat állítani, horgonyzásban segíteni, kikötésben segíteni, rendben tartani a hajót.
Házi munka.
Ha esetleg úgy, mindig úgy csináltuk, hogy minden nap más főzött, tehát nem én voltam az, akit úgy kihasználtak, mindent együtt csináltunk.
De azért vannak olyan hajók.
Vannak olyan hajók.
Ahol kb. Ahol, azt mondják,
ahol
hogy használjuk
megmondják.
Ki,
igen,
és akkor
igen,
te
igen.
Pucolod a persze, halat, persze. A budit,
igen.
Stb.
Vannak ilyenek is, akik ugye direkt azért vesznek fel egy úgymond utazót, vagy ilyen stoppost, mert tudják, hogy hát ő csak el akar jutni egyik helyről a másikra, hát akkor jó, akkor használjuk ki, bízzunk rá feladatokat, és akkor ők meg inkább úgy vannak vele, hogy ők csinálják a hajó részét. Uh-huh. De én mondjuk ilyenben nem is vettem részt, tehát szerencsére nem kellett olyan hajón lennem, ahol magát a hajózást nem csinálhatom, mert az elején nehéz volt, az tény, akkor azért voltak kétségeim, hogy biztos akarom én ezt.
Mi nem tetszik?
Hát maga a mozgás.
Mármint a hajónak a
hajónak mozgása. A hajónak a mozgása, de az elején azért sokat voltam rosszul.
Igen.
Hát a gyógyszer mellett is, de aztán...
Mi? Dedalon?
Vagy
ott van valami?
Ott van más, tehát ott... kifejezetten ilyen mindenféle repülőút, autóban, ha valaki rosszul van, akkor ilyesféle gyógyszer. Elből beveszel egyet, aztán így el vagy egész nap.
Akkor gondolom, ilyen félig kómás állapotban csak
Ez szerencsére olyan volt, ami nem álmosított. Olyat kértem, mert én Új-Zélandon már felkészültem, még elmentem dokihoz, meg más gyógyszerek is kellettek azért az útra. Úgyhogy igen, az elején azért a mozgás az nehéz
hatalmas
volt megszokni. Vonalom. Voltak azok is, de azok már csak az átkelésnél, mert úgy volt, hogy ugye átrepültem akkor Ausztráliába, ott én még eltöltöttem egy hetet, így barátoknál, meg ismerősöknél, aztán átmentem Sydneybe, ott várt a hajó, mert ők még ott előkészítették, be kellett vásárolni, meg úgy beszéltük meg, hogy akkor egy hetet együtt töltünk még Ausztrália partjai mellett, hogy ne egyből induljunk el neki a tengernek, úgyhogy én még soha nem voltam így hosszú távon hajón, hanem azért kicsit összeszokjunk, meg megnézzék, hogy bánok a hajóval, meg így értem el, amit mondanak. Ugye az egy külföld idegen nyelven azért meg nehezebb megtanulni valamit, amit soha nem csinált az ember. És azért egy hét alatt túllendültem így a nehezén, hogy gyógyszerrel azért el tudom viselni, meg nem egy non-stop dologról van szó, tehát nem 0-24-ben van rosszul az ember.
De voltál olyan pontnál, amikor azt mondtad, hogy ez át, ezt én nem csinálom, és hogy minek megyek én?
Hát ugye a tenger közepén volt, de hát ott már mindegy igazából, de hát elég nehéz utunk volt az elején. Még Ausztrália és Új-Kaledónia között, ugye, amikor elindultunk először, akkor hát egy rossz időt választott ki a kapitány, tehát hogy megnézte az időjárás jelentést, de ő úgy volt vele, hogy ezt így meg tudjuk csinálni. Én ugye nem értettem hozzá, tehát én így elhittem. A másik srác, ő meg nem nagyon szólhat ellen a kapitánynak, tehát hogy ő, mint hivatásos hajós, ő tudja, hogy az van, amit a kapitány mond.
Még akkor is, hogyha ő tudja, hogy igen, rossz döntés.
Igen.
Te megmondtad.
Én meg úgy vettem vele, hogy hát megyünk, hát biztos jó lesz.
És akkor mikor fordult?
Hát a kocka az így 7 nap múlva fordult, amikor még félúton voltunk az 5 napos útból, mert hogy 2 csomóval mentünk szembeszélbe folyamatosan, már viharvitorlával.
Ezt mindig meg akartam, bocsánat, ez a csomó. Ez kb. Hány kilométer per óra, vagy mit tudok?
Nem vagyok benne biztos, hülyeséget
meg mert ez a csomó, ez mindig, hogy nem tudom mennyi csomóban, és ilyen sok csomóval mentünk. Hát jó.
Nézzük meg. Most már engem is érdekel. 1,85 kilométer per óra.
Tehát akkor az azért 3,6-7 kilométerre mentetek.
Tehát biciklivel gyorsabban mész, vagy gyorsabban gyalogolsz, mint amennyivel a hajó ment, és ugye ilyenkor tudni kell, hogy szembeszélben még jobban mozog a hajó. Tehát össze-vissza rángatózik, ide-oda csapkod. Úgyhogy ott jött az, hogy akkor a kapitány így elkezdett gondolkozni, hogy lehet, hogy ennek nem sok értelme van. Plusz már nagyon magasak voltak a hullámok is, mert általában ilyen fél úton mindig jön egy vihar. És annyira erős volt már, hogy az árbócunk is megsérült. Tehát magának a hajónak volt egy rossz kialakítása, mert az árbócnak a tőkesújra kell úgymond támaszkodnia, de itt ennél a hajónál az árbóc a WC-nek az ajtajára támaszkodott. És egy ilyen nagyon erős hullámnál, vagy nem is tudom, szélviharnál maga az árbóc belenyomódott a hajótestbe. És ezt úgy vettük csak észre, hogy a WC ajtaját már nem tudtuk becsukni. És ugye akkor még csak azt hittük, hogy hát lehet, hogy itt elvetemedett csak valami a sok dőléstől, hogy egy kicsit beázunk. Még
csavarodik folyamatosan az egész, nem?
Igen. És aztán így megnézték alaposabban a srácok az árbócot, és mondták, hogy hát ez kicsit meg is van hajolva, úgyhogy nem életveszélyes a dolog, de nem túl jó döntés tovább menni. Aha. Úgyhogy visszafordultunk egy fél úton, úgyhogy onnantól még egy 3 nap volt, azt hiszem, visszaérni Ausztráliába, legalább tehát ott már a szél jó volt.
Igen.
Úgyhogy visszamentünk Ausztráliába, nem ott kötöttünk ki, ahonnan indultunk, hanem egy kicsit északabbra, Brisbane-be, és akkor ott javították meg a hajót. Minimálisan, amennyire ugye meg tudták javítani, úgyhogy egy hetet még ott voltunk.
De azért nem voltatok, tehát hogy életveszélyben?
Nem,
szerintem csak azért nem voltatok, mert ők nem mondták meg neked, vagy tényleg nem?
Szerintem nem voltunk amúgy, mert még időben is fordultunk vissza, meg nem volt annyira durva. Tehát így maga a vihar sem, meg maga a hullámok sem, tehát úgy soha nem volt olyan, hogy teljesen beterítette volna a hajót a víz. Tehát mindig inkább így felfeküdtünk a hullámokra. Beázni nem áztunk be, vízbe nem esett senki.
És akkor lekötöztétek magatokat?
Igen, le is kell. Tehát, hogy mentő mellény az kötelezően ilyenkor ugye rajta van az emberen, de nem azt a mentő mellényt kell elképzelni, amit itthon ráadnak az emberre egy ilyen hajón, hanem egy ilyen súly van az egészben. Tehát, hogy maga ez csak egy kis pánt, és akár itt fölül lehet benne egy kapucni.
Igen.
A nyak mögött, mert ugye, hogyha vízbe esik az ember, akkor az kinyílik, és fenntartja a fejedet a vízen. Tehát, hogy amikor jön a hullám, akkor nem buksz le maga a hullámmal a víz alá, hanem fenntartja a fejedet, és kapsz levegőt. Úgyhogy, és akkor ezen a mentő mellényen itt elő van egy karabiner, és amire azt pedig a hajó, tehát egy ilyen heveder jellegű dologgal kötött hozzá magadat a hajóhoz. És hogyha véletlenül előre kell menned valami miatt a hajóra, akkor az már ki van feszítve a hajó szélén körbe egy másik heveder, és akkor arra kapcsolsz rá. És így azzal ugye mész együtt.
Én hallottam ilyen hajós interjúban, hogy ha valaki beleesik, akkor olyan nagyok a hullámok, hogy az is esélyes, hogy soha többet nem látod azt az embert, aki beleesik, mert hogy
és hiába, hogy egyszer ott van
te
közel.
Vagy fönn, igen. Akár lehet, hogy 10 méterre van, nem fogod látni.
Igen, mert ugye ő pont egy másik hullámon van, úgymond. Hát igen, sajnos van ilyen, és ezért is van az, hogy nagyon sok ugye, hajós baleset van, amikor vízbe estek emberek, és nem találták meg őket. És vannak ugye ilyen túlélő sztorik, hogy túlélte az ilyen vízbeesést, vagy mentőcsónakban volt, de ő végig azt mondta, hogy ő látta a hajót, és ő kiabált, megintegetett, de ők ugye nem látták őt pont. És hiába, hogy ott volt egy szabad szemmel, azt mondott, hogy közel a hajóhoz, de még legalább látótávolságon belül van a hajó, addig legalább azt mondott, hogy közel van, és mégse látták őt.
Milyen hajó volt ez?
Ez egy 41 láb hosszú hajó volt, ami egy ilyen 11 méternek felel meg. Hát egy picike vitorlás hajó, de ezt kifejezetten versenyekre találták ki. Hát maga a típusa az egy kól
elnevezés. Tehát most már így ismered őket? Hogy
hát ezeket igen.
Milyen márka,
hát, hogyha rá van írva, akkor tudom. De, de most, ha nincsen ráírva, akkor nem. De
hogy mondjuk meg formáról, hogy melyik versenyre való, melyik sétahajózásra.
Azt így meg, tehát hogy így a formáról meg lehet mondani, hogy ha a vitorlás hajónak így le van csapva az elejét, hogy egyenes az orra, akkor az inkább, hát az is lehet versenyezni, de az nem fekszik annyira szépen a vízbe. Úgyhogy ez egy versenyzésre kitalált hajó volt, mert ilyen ferde az eleje. Meg keskeny is, és ezt a fajta hajót, ha jól tudom, akkor pont egy ilyen Sydney Hobart versenyen használták régebben, és nagyon kevés van belőle a világon. Úgyhogy még ilyen egyedi hajó is volt tulajdonképpen.
És akkor visszaértetek?
Igen.
És akkor azt mondtátok, hogy na, elmúlt a vihar, mehetünk.
Béreltünk egy autót, és akkor elmentünk Ausztráliába egy kicsit utazgatni egy hétre. Ugye, amíg ott csinálják a hajót, meg dolgoznak rajta, igazából mit csinálunk ott egy kikötőbe. Brisbane-t megnéztük egy nap alatt, vagy két nap alatt, tehát annyi így elég is volt. És utána akkor inkább bevonultunk így a nemzeti parkos részre, erdőkbe túrázni egy kicsit. Úgyhogy az így jó volt, hogy láthattam Ausztráliából egy keveset, mégis ausztrálokkal.
És milyen a társaság? Milyenek voltak így velük, hogy akkor már nem is arról szólt, hogy hajózni, hanem...
Én nagyon élveztem akkor is velük, mert nagyon ilyen szabad szellemű volt mind a kettő. Nagyon sokat tudtak mondani Ausztráliáról is, meg hajózásról, úgyhogy én nagyon jól éreztem magamat velük.
Na és akkor mit tanultál tőlük?
Hát főleg a hajózást. Tehát így az elejétől kezdve mindent elmondtak szépen, elmagyarázták, hogy ez miért így van. Ugye maga a szaknyelvet is így angolul tanultam meg, mert voltak olyanok, amiket magyarul sem tudtam volna megmondani, és ilyenkor van, hogy így magyarul is nehéz róla beszélni, hogyha nagyon bele kell menni a hajónak így a részeibe, mert nagyon sok minden angolul jut az eszembe. Úgyhogy azt nagyon jól megtanították.
Van ebből vizsga is, ugye? Tehát
van,
le tudsz, van. És vizsgáztál? Vagy
még nem, de hát szeretnék igen így Magyarországon belül megcsinálni egyet, meg tudom, hogy van a horvát is, amit úgy meg lehet csinálni, bár ott nem vagyok benne biztos, hogy nagyon sok gyakorlati úra van, tehát lehet, hogy inkább csak a pénz az, ami számít, de majd szeretnék, igen, csak nagyon drága.
Igen, körülbelül.
Azt hiszem, most megnéztem múltkor, Vácon van egy iskola, náluk 280 ezer, de az már a motoros is. Tehát, hogy úgy érdemes megcsinálni, ugye, hogy vitorlás plusz motoros, mert ugye a vitorlás hajón is van természetesen motor, úgyhogy azért valamennyire azt is, ahhoz is kell érteni.
Összesen hány utad volt?
Három. Volt egy Ausztrália, Új-Kaledónia, Vanuatu, és Vanuatu, Fidzsi.
És ezeket előre eltervezted, vagy ezt
nem,
így köz?
Nem, ez közben, nem. Ahogy jött. Tehát Ausztrália, Új-Kaledónia, Vanuatu volt a fix, mert addig egy hajóval tudtam menni, tehát addig az ausztrálokkal voltam. De azt már tudtam előre, hogy Vanuatu majd ki kell szállnom, mert a kapitánynak jött a családja utaz nyaralni egy-két hétre, és hát ott próbáltam keresgélni Vanuatun, meg még előtte is Új-Kaledónián, szintén ezen a Find the Crew oldalon egy másik hajót, de nem nagyon találtam. Nyilván azért a kapitányok is úgymond bizalmatlanok egy ismeretlen emberrel, főleg úgy, hogyha nincsen sok értékelésed, konkrétan semmi értékelésed a profilodon, mert ugye teljesen új vagy, és végül így nem is találtam Vanuatu-ról, de ott meg szerencsém volt, mert egy kávézóban megismerkedtem egy párral, és...
Éppen miközben kerested a...
Nem, amúgy pont szerintem csak egy reggeli kávéra ültünk be még az előző csapattal, és ők vettek valamit a hajóra, azt hiszem, hogy akkumulátorokat, és oda mentünk segíteni nekik kivenni a csónakból, vagy betenni a csónakba, hogy el tudják vinni a hajóhoz, és akkor utána mondták, hogy jaj, köszönik a segítséget, és hogy akkor esetleg megihatnánk-e majd este egy sört. És akkor így a sörözés közben így elkezdtünk beszélgetni. Az én előző kapitányom az nagyon elkezdett engem így nyomni befele, hogy de ő nagyon jó, nagyon meg lesztek vele elégedve, mert ők úgy voltak vele, hogy ismeretlent nem akarnak a hajóra vinni. És hát kötötték azért az ebet a karóhoz, de az előző kapitányom az meggyőzte őket teljesen, hogy ha nem is visznek el Fidzsiig, de Vanuatun két hétig próbáljanak ki, mert ők amúgy is akartak menni még Vanuatu környékén pár sziget körül két hétre, mert ők meg búvárkodnak. És hogyha ugye ők lent vannak mind a ketten, akkor jó egy ember fent a hajó. Úgyhogy így elvittek két hétre, kipróbáltak.
És ilyenkor még a költségeket, azt a kaját, ilyen dolgokat, azt kiállja? Tehát te neked ugyanúgy be kell adnod a közösbe?
Változó, tehát ez is a kapitánytól függ. Az első hajón, mikor Ausztráliából elindultunk, ott mindent a kapitány állt.
Kaptál egy, megtanítottak,
hát elvittek ingyen, ingyen megtanultam hajózni, elvittek túrázni. Abba mondjuk úgy beszéltük meg, hogy amin a hajón van, azt ő állja. Tehát, hogy üzemanyag, kaja, ital, de hogyha kimegyünk a partra, akkor ott osztjuk. Úgyhogy amikor Ausztráliában voltunk túrázni, akkor azt nyilván fizettem a részemet, de a hajón azt mindent a kapitányát.
Szóval az jó deal.
Úgyhogy ez kapitánytól függ. De
és a második?
A második hajón ott fizettem. Ott én minimálisat a kajáért fizettem, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy hetente fizettem nekik 14 000 forintot. 14 000 forintért ingyen láttam úgymond a világnak ezt a részét, megtanítottak búvárkodni, úgyhogy ők már 30 éve búvárkodnak, szóval az is elég biztató volt. Jártam velük a világot, hát most a kajámért, meg az alkoholomért, amit megittem, azért fizetni kellett, de alapvetően egy olyan élményt adnak, hogy ez hihetetlen.
Mennyire megy a piállás, mert egy tudom képzelni, hogy részeg hajós kapitányok minden este pohár fenn, meg a hordó fenekére néznek.
Az első hajón a kapitány nem volt piálós. Ő szerintem egy-egy sört, ha megivott velünk így, amikor kimentünk valahova mondjuk vacsorázni, vagy amikor kikötöttünk, de miközben a hajó megy, az egy szabály, hogy nem, hogy akkor nem iszunk. De ilyen kikötéskor volt, hogy megittunk egy-egy sört, de ott nem volt semmilyen kemény alkohol. Még talán én vittem a hajóra pálinkát. És már nem is emlékszem, volt nálam még Új-Zélandról egy fél liter pálinka. Úgyhogy az végigutazta velem Ausztráliát, mert ott is azért megkóstoltattam pár emberrel, meg még a hajóra is felvittem a maradékot.
És a második akkor?
A második hajón ott azért volt. Tehát ott róluk azt kell tudni, hogy ők egy új-zélandi pár volt, egy ilyen 50-55 év közötti pár, szóval ilyen szüleimmel egy idős korosztály. És hát ugye az új-zélandiak, ők szeretnek azért délután 5 körül elkezdeni iszogatni, és hát ez nem csak egy-egy sörben merül ki, hanem ott azért mennek a rum, a viszki. Hát a feleség, ő a rumos típus volt, a férj, ő pedig a viszkis. Hát az egy minőségi viszkik azért ott folytak.
De... És ketten ott szépen becsicsentettek.
Ne, mert ilyen egy-két pohárral teliszogattak, de hogyha valamilyen esemény volt, akkor azért fogytak az üvegek, de akkor már többen voltunk a hajón.
És akkor ilyenkor neked mondjuk, mi volt mondjuk a feladatod más, mondjuk ezen a
második hajón? A második hajón, hát ott a főzésben szálltam be főleg, meg a takarításban, ugye a amikor ők búvárkodtak, akkor a hajó figyelésében, ugye kell rájuk is figyelni föntről valamennyire, hogy így nagyjából azért tudom, hogy mindig meg volt beszélve, hogy melyik irányba indulnak. Én általában abba az irányba figyeltem.
De snorkeleztek, vagy búvárkodtak?
Nem, rendesen. Rendes búvárkodás. És ugye nagyjából tudtam, hogy meddig bírja a palack, és akkor volt olyan megegyezés, hogy ha nagyon messzire elsodorja őket az áramlat, akkor én a csónakba pattanok, és elmegyek értük. És akkor visszahozom őket. Szóval még arra is megtanítottak persze, hogy a csónakot hogy kell kezelni. Elengedtek így, mint olyan, úgy hívom őket, hogy a déli féltekei szüleim. Elengedtek néha így csónakázni egyedül, hogy akkor gyakoroljak egyedül is. Úgyhogy arra is kellett figyelnem, meg velük aztán ugye úgy volt az első megállapodás, hogy 2 hetet maradok, és hát ebből a 2 hétből 2,5 hónap lett, mert annyira megszerettük egymást, hogy megkértek 1 hét után, hogy menjek velük Fidzsire, hogy segítsek átvinni a hajót Fidzsire, mert a feleségű alapvetően egy rosszul levős típus a hajón, tehát ő nem bírja az átkeléseket. Úgyhogy szerencsére Vanuatu és Fidzsi között nincsen egy nagy távolság, főleg, hogy ez egy olyan hajó volt, ezt nem is mondtam, hogy ez egy motoros hajó. Tehát vitorlák voltak rajta, de ez egy 1955-ös rákászhajó volt, mert a férj, ő halász, tehát ő hivatásos halász volt Új-Zélandon, csak volt egy balesete a lábával, ami miatt nem tudott tovább dolgozni, és még egy pár évig próbálkoztak fenntartani egy ilyen céget, de aztán végül eladták, és akkor abból a pénzből megvették ezt a hajót, ezt a régi rákászhajót, és ezt így átalakították teljesen úgy, hogy ők ezen élnek. Tehát amikor én elindultam Magyarországról Új-Zélandra 2016. februárjában, ők akkor indultak el Új-Zélandról hajóval, Ausztráliába, aztán föl Új-Kaledóniába, és ugye Vanuatun találkoztunk. Tehát ők másfél év alatt csak ennyit mentek, úgymond, de hát nagyon sokat láttak. És így megkértek, hogy menjek át velük Fidzsire, mert hogy nem bírja az átkelést a feleség. És utána úgy vagy, Vanuatun nem tudtunk már túl sokat maradni, csak ezt a 2 hetet, vagy 3 hetet, mert nekik Fidzsire már repültek be barátok Új-Zélandról, akik egy-egy hetet ott nyaraltak velünk. Tehát 3 ilyen társaság jött, és mikor megérkeztünk Fidzsire, akkor eredetileg úgy volt, hogy mivel ők jönnek, nekem nincs hely a hajóm, mert az én kabinomat adják oda nekik. És akkor elkezdtem keresgélni, megérkeztünk Fidzsire, elkezdtem keresgélni, hogy akkor most már tovább, mégis itt vagyok világ végén egy szigeten, és így nincsen semmi tervem.
Ugye ideig szólt, hogy...
Igen, és így ideig szólt, hogy igazából Fidzsi már nem is volt a tervbe. Tehát, hogy így én úgy gondoltam, hogy mivel a széljárás pont ellenkező irányban
megy, gondoltam,
hogy majd Vanuaturól vissza Ausztrália, és akkor fel északnak valamerre. De ugye találtam ezt a hajót is, mert ez egy motoros hajó, neki mindegy, hogy széllel szembe megy. Úgyhogy hát így Fidzsi lett belőle. Tehát útközben alakul minden tényleg. Jönnek a lehetőségek, és akkor kell hirtelen rá igent mondani. És akkor megérkeztünk Fidzsire, és elkezdtem keresgélni. Aztán gondolom látták rajtam így a kis kétségbeesést, hogy na szegény, most nem találja, hogy merre tovább, meg nem volt semmi lehetőség tényleg. Tehát próbáltam vörkövélyezni is, tehát hogy akkor valamilyen önkéntes munkát vállalok, ott Fidzsin valamelyik szigetem, de mindenhol tele voltak, vagy nem válaszoltak. Így elég döcögősen indult.
És ez mennyire itt tartott ez a keresés?
Hát egy 3 napig, mert pont szombaton érkeztünk, és ugye úgy vannak ezek az országba belépések hajóval, hogy karanténban vagy egy darabig a hajóval. Ha hétköznap érkezel, akkor ugye általában aznap már lemegy a procedúra, de mi hétvégén érkeztünk, úgyhogy egész szombat, egész vasárnap, meg fél hétfő, amit úgymond a hajón kellett tölteni, mert ilyenkor feljön a hajóra a bevándorlási hivataltól 1-2 ember, meg az ottani egészségügy, tehát kb. Ilyen ANTS jellegű emberek, és hát hétfőn ugye a kapitány lemehetett a hajóról, hogy ugye ezeket elkezdje intézni, de nekem ugye ott kellett maradnom. Úgyhogy ilyen délután, nem is tudom, nagyon későn jöttek föl, és én majd megőrültem, hogy úristen, még mindig itt kell lenni a hajón, hogy már 4 napja rajta, sőt már 5 napja rajta vagyunk, és azért egy ilyen 5-7 nap után jól esik az embernek kimenni a szárazföldre. És akkor ők leültek beszélni, mint kiderült közben, és felajánlották, hogy maradjak velük arra az időszakra is, amikor jönnek a vendégek, és akkor nem kell fizetnem, viszont dolgozok nekik. Tehát, hogy kiszolgálom a vendégeket, takarítok utánuk, elintézem a mosást, én főzök, én mosogatok, tehát, hogy akkor ők is tényleg nyaralnak a vendégekkel. És ott még hozzátették azt is, hogy én nem fizetek, de ők fizetnek nekem.
Na.
És ugye a végén még plusszal is zártam, úgymond. Nem, nyilván nem kerestem vele sokat, csak egy ilyen jelképes persze, tehát, hogy így szívesen csinálom. Amúgy is mondtam neki, hogy én nem is akarom elfogadni, mert hogy szívesen csinálom, meg nekem ez egy élmény, hogy itt lehetek. Aztán végül valahogy a végén megegyeztünk, amikor elrepültem, hogy valahogy ők fizettek ki egy repülőjegyet nekem, de...
Még az is.
De az csak országon belül volt, úgyhogy az nem volt egy nagy összeg. De így velük maradtam, úgyhogy így lett a 2 hétből 2,5 hónap, és akkor itt még nem is volt vége, mert annyira megszerettek, meg annyira várnak még most is vissza Új-Zélandra, hogy mondták, hogy vigyen velük vissza a hajót Új-Zélandra, majd ilyen november körül, és azért is fizettek volna így egy hétért, tehát az már egy másik sztori, hogy végül úgy döntöttem, hogy hazajövök.
Uh-huh. Egyébként ez mondjuk Fidzsiről ki a partokig, ez egy egyhetes menet körülbelül?
Nem,
ez azért elég? Azt mondtad, hogy visszavinni Új-Zélandra a hajót Fidzsiről.
Ja, igen.
Ez azért elég nagy távolság, ahogy
hát ez
nézem.
Ez egy hét, még motoros.
Ez egy ilyen, igen. Hát ez egy ilyen pár ezer kilométer.
Igen.
Hajó.
Hát, és akkor ők ugye úgy mentek, hogy ide vitték a hajót. Uh-huh. Hát ez egy jó, bő egy hét, igen. Még motorral is.
Okay.
Meg hát ugye masszív hajóról van szó, szóval nehéz is volt. És nagyon sok dízelt vittünk.
Amikor az első hajóval Brisbane-ről mentetek, Új-Kaledónia volt az első,
igen.
Ez körülbelül egy ilyen, hát ez is van egy 1000 kilométer, ez körülbelül mennyire? Ez volt az 5 nap, ugye?
Amikor végül átjutottunk, akkor 5 nap alatt
megtettük.
És ez csak
vitorlával?
Brisbane-ből kifele ugye motor, meg amikor bementünk a kikötőbe, akkor is ugye motor, de közben csak vitorla. Tehát 90%-ban vitorlával mentünk, és amikor megérkeztünk Új-Kaledóniába, akkor már ott volt egy csapat regattás, akik egy héttel előttünk indultak el, és ők mondták, hogy nekik annyira nem volt szél, hogy ők nem 90%-ban vitorlával jöttek, hanem 90%-ban motorral. Ez rengeteg üzemanyag.
És közben hol tud az ember, vannak kis szigetek, vagy annyi a tartalék van a hajón, hogy meg amikor elindul mondjuk egy-egy hétre, akkor kaja, pia,
minden
hajón, útközben horgászás.
Hát próbálkoztunk, a vitorlás hajóról nem volt, azt hiszem, sikerünk, talán Új-Kaledónia partjai mellett fogtunk egy tonhalat, de amúgy nem. Úgy indultunk el Ausztráliából, hogy ugye alapvetően az egy kisebb hajó volt, és azon nem is volt víztisztító. Úgyhogy ott vinni kellett a vizet nagy tartályokba. Ugye van a hajónak is egy saját víztartálya, mert nem is emlékszem, hogy hány literes volt, de ugye emellé egy ilyen 20 literes kannát azért még megtöltöttünk, meg ugye megtankoltuk mind a két üzemanyagtartályt, és még 40 liter üzemanyagot vittünk magunkkal. A kajából is be kellett vásárolni, nyilván olyanokat, amit könnyen fel lehet nyitni útközben, vagy könnyen el lehet készíteni. Tehát igen, azért egy 5 napos átkelés során, amikor 45 fokban dől a hajó, nem főzünk. Tehát ilyen minimális kaják voltak, szendvicseztünk, vagy tojás rántotta, amikor éppen volt kedvünk főzni, meg senki nem volt rosszul, mert azért volt, hogy a kapitány is. A második úton, Ausztrália és Új-Kaledónia között, akkor a kapitány is volt egy nap hogy
kitette a tocsot.
Kitette a tocsot. És ugye én az első út során 2 napig feküdtem, azt nem mondtam, de akkor az nagyon megviselt. A második úton már csak 1 napig voltam rosszul, de amikor láttam, hogy a kapitány kidobta a tocsot, akkor úgy voltam, hogy hát akkor innentől kezdve szabad a pálya. Úgyhogy szépen mentem én is, és utána megkönnyebbültem. De aztán mindezek után amúgy rájöttem, hogy ez mind igazából agyban dől el. Tehát, hogy ez annyira egy ilyen pánik helyzet, mert nem ismeri az ember, hogy most egy hajón van, mi ez a mozgás, nagy hullámok, szélvihar, vihar, mi történik, zajok, csapkodnak a kötelek a hajóhoz, főleg, hogyha a hajótestben lent van valaki a kabinban. És utána, amikor így rájössz valahol mélyen, hogy ez igazából nem félelmetes, akkor elmúlik a rosszul lét.
Akkor megvoltam 2 út, és azt mondtad, hogy összesen 3 hajós utat
igen,
volt.
Igen, igen, igen.
És hát, a Fidzsin tartunk ugye most.
Ja igen, úgy számoltam a 3 utat, hogy Ausztrália, Új-Kaledónia, ja. Új-Kaledónia van ott, de ez ugye egy hajó.
Két hajó
van. És eddig 2 hajó van, de még van egy harmadik, de ők már csak Fidzsin voltak, mert amikor én ugye eldöntöttem, hogy hazarepülök, akkor már megvolt a repjegyem, és...
Az honnan ment?
Hát Fidzsinek egy éjszakabbi...
Ja, tehát akkor nem kellett visszajutnod, már nem volt az a cél, hogy vissza is kell jutnod mondjuk Ausztráliába, vagy Új-Zélandra.
De Új-Zélandra visszamentem, mert még ott akartam lenni 1 napot.
De akkor úgy csak repültél.
De akkor már csak repültem. És hát Fidzsinek egy éjszakabbi szigetéről indultam, Szevű-Szevű. A főszigetre, Nandibe, tehát ez az egyik, amit az ember úgy olvasna, hogy Nadi de
igen.
Amúgy Nandi. És még ott volt 1 hetem, vagy egy ilyen 4-5 napom, és hát ugye nem volt szállásom. Elkezdtem nézegetni hosteleket, meg voltak azért így tervek, de egyszer csak Find a Crew-n rám írt egy kapitány, hogy ők itt vannak éppen Nanditől nem messze a családjával, és a feleségének haza kell repülnie Új-Zélandra, mert egy családi halálesetet el kell rendeznie, és ő ott marad egyedül a 2 kisgyerekkel. És ő neki nagyon nagy segítség lenne, hogyha el tudnék menni 1 hétre a hajóra. És ugye megírtam neki, hogy hát nagyon szívesen mennék, tehát hogy így minden vágyam tényleg, hogy így segítsek, de már megvan a repjegyem. Tehát hogyha még hogyha előtte ír, akkor maximum azt mondom, hogy jó, akkor maradok. De így mondtam, hogy nem tudok ugye maradni sokáig. Mondta, hogy neki az 1 nap is segítség. Szerintem már szegény annyira kétségbe volt esve, hogy 2 kisgyerekkel ott. Nem voltak annyira kicsik, az egyik volt 5 éves, a másik 7, tehát ők viszonylag nagyobbak, mert ugye iskolás az egyik, a másik meg ugye még óvodás volt. Sőt, várjam csak, mondtam, a 7 volt a fiatalabb és 11 az idős. Igen, bocsi, 7 volt a kislány és 11 volt a fiú, úgyhogy már mindketten iskolások voltak, és mondta, hogy neki egy vagy 2 nap is segítség, mondom, jó, akkor tudok maradni 1 pár napot, úgyhogy ők felvettek a reptérnél, a reptérnél, és akkor velük maradtam még...
Nandina.
Hát igen, ott Nandi, és Denerow, az ilyen nagy kikötő rész, úgyhogy innen be kellett még mennem. És akkor még itt a környező szigeteket megnéztem velük, igaz, hogy voltam már ott előtte, de hát ugye sose elég. Úgyhogy ott még 1 napot maradtam gyerekekkel, még játszottam velük, ennek ott például az volt a feladatom, hogy a gyerekeket szórakoztassam.
Babysitterkedés.
Tehát így babysitterkedtem, csináltam nekik kaját, lefoglaltam őket, hogy az apukájuknak legyen egy kis szabad ideje a hajóra, meg nyilván amikor ő viszi a hajót, akkor ne kelljen a 2 gyerekre figyelni. Úgyhogy ilyen vízi játékokat játszottunk egész nap, volt egy hatalmas fánk a hajón, ez a felfújhatós fánk, és akkor abban húztuk egymást, nagyon erős motorcsónakuk volt, úgyhogy ez fel volt rá kötve, és akkor a motorcsónakkal húztak végig. Hát ez nagyon élmény, ez még nekem is élmény volt, én már nem vagyok gyerek, de ilyen hatalmas nagy kötelet lógattunk ki a hajónak az egyik rúdjáról, és akkor abból ugráltunk be a vízbe. Persze mindig én voltam az első, akinek ezeket ki kellett próbálnia, hogy a gyerekek megmerjék csinálni. hiszen azért még én is ott tartottam, hogy így, úristen.
De hát a gyerekek úgy voltam, hogy a gyerekek,
nem, de a gyerekek miatt muszáj volt, úgyhogy beugrattam bárhonnan.
És a gyerekek, ők értettek a hajóhoz, megcsináltak valamit, meg
minimális,
hogy...
persze értettek, mert azért a család miatt sok időt töltenek a hajón. Meg hát ugye Új-Zélandon akkor, amikor nálunk nyár van, ugye ott tél van, tehát ott van iskola, csak ott a szülők meg tudják ezt csinálni, hogy megbeszélik a tanárokkal, hogy ők most kivennék 3 hónapra a gyereket a suliból, mert hát most jó időszak van, hát menni kell Fidzsire nyaralni. Úgyhogy ők így voltak, hogy ment a suli otthon, de nekik a hajón kellett megcsinálni.
Ilyen homeschool?
Az volt, igen. Akkor. Úgyhogy azért le kellett velük ülnöm így minden nap egy pár órára, akkor megcsináltuk a matekházit, akkor nem voltak vétel, tehát nem úgy kell elképzelni az iskolát, mint nálunk. Tehát ők addig tanulnak, amíg iskolában vannak. Nekik nincsen házi feladat, tehát ők hazamennek az iskolából, és ők szabadok, tehát saját foglalkozás van, hogy csinálják, menjenek el sportolni, tehát ott sokkal jobban értékelik ezt, meg sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy jól érezze magát a gyerek a suli után. De ilyenkor, amikor ilyen házi suli van, akkor minimális, vagy pár órát kell velük foglalkozni, hogy van egy pár matek feladat, vagy le kell írniuk, hogy mi tetszett nekik az előző napban, vagy mi az, ami újdonság, amit csináltak. Tehát kb. Ilyen naplót írnak minden napról, és akkor ezt a szülők elküldik a tanároknak. És akkor ők meg csak elolvassák, meg kijavítják a matekházit, hogy jó, persze a gyerek megcsinálta, amit kellett, foglalkozik vele, mégis nyaral, de valamit azért csinál.
Ezeken a hajókon van internet? Vagy csak amikor kimentek a kikötőbe, és akkor ott...
Minden ugye mobilnetről.
De akkor az működött is.
Az működik. Fidzsin én le voltam döbbenve, hogy 6 giga internetem volt körülbelül 2000 forintért. Ez így, itthon nincs mobil internetem, de ott a 6 gigát nem tudtam elhasználni egy hónap alatt. Ott mindenhol. Mondjuk Fidzsi elég jól kiépített már, ott a kisebb szigeteken is volt hálózat. Ugye ott is vettem SIM-kártyát, meg Vanuatun is vettem SIM-kártyát, viszont Vanuatun, amikor már ide felmentünk az északabbi kis szigetekre, ott már nem nagyon volt hálózat, tehát ott nem nagyon tudott használni. Telefonálni még csak-csak, de az internet az már nem elérhető, de én teljesen meg voltam lepődve, hogy mennyire jó a lefedettség. Tehát volt, hogy jobb volt a lefedettség, mint Magyarországon.
Az nem semmi.
Itt, ahol én lakom, Nógrád megyében vannak olyan részek, hogy nincsen hálózat. Konkrétan a szobámban van, hogy nincsen hálózat.
Érdekes. És egyébként mivel telik egy nap a hajón? Persze gondolom teljesen más, hogy éppen hajóztok, és nem tudom, 5 nap alatt el kell érni a
Persze, partokat. Hát amikor hajózunk, akkor mindig ugyanarról. Tehát akkor feladat van, alvás, amikor tudsz, már hogyha éjszaka figyelni kell, ugye a hajó megy folyamatosan, éjszaka is ébren kell lenni, és akkor 3 óránként van váltás. Tehát ilyen 3 órákat alszik az ember, de ugye abban a stresszben, amikor így végre azt hiszed, hogy lefekszel aludni, és majd alszol, de már elkezdesz azon agyalni, hogy Isten, 3 óra múlva fel kell kelnem. Jó, akkor próbálsz aludni, de nem megy, forgolódsz, mozog a hajó.
A fél órája nem alszom,
Isten, már 1 órája nem alszom, már csak 2 órán van, igazából le se kellett volna feküdnöm. És akkor így alszol 1 órát, nyilván nem vagy kipihenve, kint kimész, hideg van, vizes vagy, ugye a hullámok jönnek, tehát én 4 napig vizes ruhában ültem. Már akkor felvettem a neoprént, tehát az ilyen búvárkodáshoz való ruhámat is felvettem a rendes ruha alá, a vitorlás kabát alá, hogy valamennyire ne fázzak. Hiába van napközben 25-30 fok, de éjszaka nagyon lehűl az idő.
Hallgatók, okay. Most először, szóval nem minden fenékig tejfel.
Nem minden fenékig tejfel.
Végre
kiderül, hogy fáztam is. Hát igen, vannak ilyenek is, de minden igazából a végén az jön ki, hogy megéri. Úgyhogy a hajózós napok azok kb. Így ezzel telnek, hogy ülünk kint, valaki alszik, mondjuk napközben ketten ülünk fönt, ugye a vitorlákat állítjuk, vagy próbálgatjuk, hogy na, ha most egy kicsit ráengedünk, akkor mennyivel mennénk. Tehát vannak benne ilyen izgalmas részek is, amikor lehet kísérletezni a hajóval, amikor mondjuk azért viszonylag nyugodtabb az idő, van, hogy tűz a nap, akkor lehet napozni, fogsz egy könyvet, akkor mondjuk olvasgatsz, vagy kártyázunk.
Lehet olvasni egyébként.
Amikor már rá hozzászoksz a mozgáshoz, akkor már, már nem zavar, hogy úgy olvasol, hogy közben rángatózol. Ugye sok mindent lehet amúgy csinálni így hajózás közben is, de ugye nyilván a legtöbbet akkor, amikor már kikötöttünk, akkor jön a snorkeling, búvárkodás, úszás, akkor jönnek a kihívások, hogy milyen messze kötöttünk ki, vagy horgonyoztunk le a parttól, akkor úszunk ki a partra, akkor nem motorcsónakkal megyünk ki, hanem csak fogjuk magunkat, és akkor egy ilyen jó félórás úszásban azért benne van a partot elérni. Akkor ugye horgászni lehet, amikor mentünk például a rákász hajóval, ugye ott egy halász családdal voltam, úgyhogy ott mindig kint volt a Damil, ugye rengeteg halat fogtunk, olyan halakat ettem, amiket azt sem tudtam, hogy léteznek, akkorákat, mint én, tehát így mindig megvannak a képek, hogy így felemelem a hajót, és leér a bokámig az egész. Úgyhogy lehet ilyeneket is, filmet néztünk, ismerkedtünk kint a törzsekkel, a népcsoporttal, a kultúrával, úgyhogy sok mindent lehet csinálni, és nagyon gyorsan elmegy a nap.
És a snorkelezés közben miket láttam, mi volt a legnagyobb élmény? Vagy búvárkodás közben.
Hát nekem a cápa volt, de mondjuk ezek zátonycápák voltak, tehát soha nem láttam.
Nem a nagy fehér cápa, ami ember tetszik.
Egyszer láttunk egy tigris cápát, de az csak a hajóra. Meg a teknősök. Azok voltak nagy élmények. Meg hát nyilván a korallt, de én nem láttam előtte korallt így szabad szemmel, meg soha nem is snorkelingeztem. Valahogy itt soha nem jött, ahogy elmentünk akár tengerpartra nyaralni, hogy akkor feltegyek egy pipát, meg egy maszkot, és akkor megnézzem, hogy mi van a víz alatt.
Hát valószínűleg azért is van
más. Igen, azért más. Itt is más, itt főleg az ilyen kövesebb részek vannak. Persze itt is vannak halak, meg kagylók, de nem az a színvilág van, mint a trópusokon. Úgyhogy nekem iszonyat élmény volt ezeket látni, és igazából most, hogy elkezdtem gondolkozni, nem is a cápa az, ami a legnagyobb élmény volt, hanem az ördögrája. Uh-huh. Szóval 2 órán keresztül úszhattunk az ördögrájákkal.
Az mekkora az ördögrája?
Fú, azt hiszem 4 méter. 4 méter széles van. Uh-huh. Hát hatalmas, és Fidzsin van egy öböl, amikor ilyen planktonvirágzás van, akkor ők oda jönnek táplálkozni, és akkor megvannak az időszakok, amikor így mennek az áramlattal. És ugye Fidzsin nagyon sok ilyen kis nyaralóövezet van, ahova sok turista megy. És ugye őket kiviszik csónakokkal, és mi meg csak ott horgonyoztunk nem messze, és akkor mindig láttuk, hogy mikor viszik az embereket, ebből tudtuk, hogy akkor most kell nekünk is menni, mert ők annyira tudják előre már, hogy minden nap ott vannak évek óta, hogy mikor kell kimenni. És kimentünk velük, és itt tényleg ott voltak. Tehát így azt hiszem 4 ördögrája volt egyszerre ott velünk, és 2 órán keresztül hagyták, hogy velük ússzunk.
Mennyire mentetek közel?
Ők jönnek igazából közel, tehát hogy te csak a felszínen úszol, ugye snorkelingezel, és én nagyon megijedtem az első ilyen közeledésükkor, mert csak szépen így úszkált alattam, és egyszer csak így felfordult, elkezdett függőlegesen felfele úszni, és ugye neki egy hatalmas nagy szája van. És azt így kinyitotta, mint hogyha be akarna kapni, és a hasam, tehát így a fejem alatt végig elúszott a hasamhoz nagyon közel, szerintem milliméterekre volt tőlem, és akkor azért bent szorult a levegő. És tehát így végig videózott az egészet, így nyilván, hát mindenki csinálja, és meg is van a felvétel még a mai napig, hogy így kapkodom az egészet, meg lehet hallani, hogy máshogy veszi az ember a levegőt, de tényleg ijesztő volt. De utána igazából rájöttünk, hogy nem bántanak, ők nem akarnak hozzánk érni, meg hát nem is tudnak. Uh-huh. Tehát nekik nincsen ez a rázó rész a farkuk végén, úgyhogy nem
és
tud bántani.
És
nem
a
tud
farka,
bántani.
Hogy hegyes a farka, ők nem
nekik
szúrnak.
Nincs. Uh-huh. Ő az a típus, akinek nincs. Ők a barátságos fajták.
Uh-huh. És a teknős meg a cápa az milyen közel volt?
Voltak olyan részek, ahol a cápák ugye hozzá voltak szokva a turistákhoz, meg hogy így látják, de ők olyankor nem jönnek közel. De voltunk egy olyan zátony részen, ahol a turistákat nem nagyon visznek ki, mert már messze van. és ott nagyon kíváncsi cápával találkoztunk, mert ő szeretett közel jönni, és ő megmutatta, hogy ez az ő területe. És ezt abból vettük észre, hogy mindig körözött egy bizonyos távolságon belül, amikor benne voltunk ugye az ő territóriumába, de amikor ebből kiúsztam, akkor egy érdekes módon már nem jött utánam, meg nem mutogatta, hogy így ez az ő területe, és hogyha kicsit visszafele mentem, akkor megint elkezdett felém jönni. Szóval igazából ő csak így kíváncsi volt, de most egy olyan ember, aki ugye nem látott soha életébe cápát, nem úszott cápa mellett, az persze megijed. A teknősök ők nem jönnek közel, tehát hogy őket inkább messze láttam. Persze vannak ugye fent interneten ezek a képek, hogy emberek milyen közel úsznak a teknősökhöz, de gondolom ezek olyan területeken vannak így Indonéziában, ahol hozzá is vannak szokva a sok turistához, meg a sok emberhez, de ugye a Fidzsin azért hiába, hogy egy nyaraló központ az ausztráloknak, meg az új-zélandiaknak, azért annyira sok ember nem látogatja szerintem. Úgyhogy ők még azért kicsit félnek.
Mesélsz egy kicsit ezekről, főleg erről a három szigetről, Új-Kaledónia, Vanuatu és Fidzsi, hogy akkor kiszálltatok ide, ugye?
Igen,
és megismertétek, persze. Hogy miket láttál itt, meg melyik.
Hát ugye Új-Kaledóniában, Numeába érkeztünk, ez maga itt a főváros. Itt nem sok időt töltöttünk, mármint magában Új-Kaledóniában, mert azt kell tudni róla, hogy ez egy francia gyarmat. És nagyon drága. Tehát, hogy így egy magyar ember azt mondja Ausztráliára, hogy drága, meg Új-Zélandra, hogy drága, de amikor ausztrálokkal vagy, és az ausztrál azt mondja, hogy drága, és nem maradunk, akkor elhiszed, hogy tényleg drága. Tehát, hogy ilyen korsósöröket ilyen 1500-2000 forintos áron lehet elképzelni. Persze lehet, hogy vannak olcsóbbak, de összességében véve tényleg nagyon drága, és én nem is nagyon értem, hogy ott a helyi lakosság hogy tud megélni. Mert annyira sok a gazdag francia, tehát ez egy ilyen nyaraló sziget nekik.
A helyiek ők kik?
Ők kik is.
Tehát ilyen benszülöttek?
Hát benszülöttek, persze. Ugye, főleg melanézek vannak ezeken a szigetcsoportokon. És...
Gondolom, mert ők is franciául beszélnek, igen. Tehát ők gyarmat.
Persze, igen. Úgyhogy megvan a saját nyelvük is szerintem, de azt nagyon kevés helyen beszélhetik, főleg inkább ilyen nagyon pici városokban, vagy falvakban, esetleg a szigeteken. Úgyhogy itt nem is nagyon voltunk sokat, mert Numeába megérkeztünk, ugye a hivatalos dolgokat elintéztük, és akkor el is indultunk délre. Megálltunk egy Proni nevezetű öbölben. Itt azt kell tudni még Új-Kaledóniáról, hogy a nikkel bányászat az nagyon megy. Tehát, hogy iszonyat nagy a szennyezés, és mindenhol nikkel bányák vannak, mindenhol csak ezt a Mordort látni körülbelül, ilyen vörös hegyek, a zöld növényzet az teljesen le van tarolva, vagy ha nem is teljesen, akkor ilyen foltokban csak vörösít a föld. És ez az öböl, ez pont egy ilyen nikkel bányánál volt, de itt egy folyón fel tudtunk egy kicsit menni egy melegvízű forráshoz, amiből az ottani lakosok csináltak egy kis medencét, tehát ez kb. Egy ilyen wellness kis spa hely volt, amit nem sokan ismernek. Úgyhogy itt eltöltöttünk egy napot, de nekem alapvetően Új-Kaledóniának ez a része, ez nagyon szürke volt. Így főleg a bányászat miatt, de szerencsére ezután átmentünk egy nagyon aranyos kis szigetre, és ott eltöltöttünk egy pár napot. Kutó. Ide mentünk el. Uh-huh. Igen, ez ugye Île-de-Pin franciául, és itt voltunk Kutónál. Ez egy nagyon kis aranyos kis öböl, egy bálnafarok félszigettel, és hófehér, homokos tengerpart. Viszont azt kell tudni, hogy az óceánjáró hajók, akik Ausztráliából indulnak el a sok turistával, ők is ide jönnek. És pont akkor jött egy ilyen hatalmas nagy hajó, amikor mi is ott voltunk, ez kicsit rontott így az összképen, amikor egyrészt egy ilyen hatalmas nagy óceánjáró ott horgonyzik, nem messze tőlünk, nyilván ugye kijebb a mélyvízben, de amikor ezek a turisták így ellepik ezt a picike kis falut, és ugye a falusiak, ők ugye tudják, hogy mikor jönnek, akkor aznapra mindig ki, ugye heti egyszer van egy ilyen nap, és akkor mindig felkészülnek a kis terméseikkel, meg a kis kézi munkáikkal, hogy ugye próbáljanak egy kis pénzt keresni, meg hát valamennyit gondolom azért a hajótársaság is támogatja őket, ha már így kikötnek az öböljük előtt. Úgyhogy itt eltöltöttünk egy pár napot, ez a rész mondjuk ez nagyon tetszett, de hát ez már messzebb is van a Fő-szigettől, és akkor innen még vissza kellett mennünk Numeába, mert ugye a hajóból, vagy a országból kijelentkezéshez ugye el kell intézni a papírmunkákat ugyanúgy, de nagyon szerettünk volna még, meg azért is ugye el kellett mennünk, mert nagyon szerettünk volna megállni a Hűség-szigeteknél, az egyik szigetem, és ahhoz külön engedélyt kell kérni. Tehát ez nem megy úgy, hogy ha már egyszer kijelentkezel az országból, akkor bárhol megállhatsz még a környező szigeteken, mert ugye az illegális. És úgyhogy visszamentünk még a fővárosba, felkészültünk az útra, de Új-Kaledóniában nem sokat voltunk. Hát sajnos, nem sajnos, de szerintem úgy alapvetően jobban jártunk Vanuatuval, meg Fidzsivel. Hűség-szigeteken megálltunk egy ilyen másfél napra, ott főleg én mentem ki így a szigetre, mert a srácok ők dolgoztak a hajón, meg felkészítették, én meg kimentem egy kicsit így ismerkedni a helyjel, csak sajnos nagyon rossz időnk volt, úgyhogy végig felhős volt, meg esős, úgyhogy szép látképem nincsen a Hűség-szigetekről.
És milyen az élet ezeken a szigeteken?
Hát Új-Kaledónia ugye alapvetően modern, úgyhogy ott nem volt semmi furcsaság, de Vanuatu ugye ez már egy kisebb szigetcsoport. Ők elég nomád életvitelt folytatnak. Hát ugye a főváros a Port Vila, nem is a fő, ugye a legnagyobb szigeten van, hanem egy középső szigeten helyezkedik el, és hát ugye ez a legnagyobb városa Vanuatunak. Itt azért van minden, tehát turistákra fel vannak készülve. Aki turistaként érkezik Vanuatura, ő Port Vilába megy. Ugye ide jönnek a repülők, itt vannak szálláshelyek, meg innen indulnak esetleg hajóutak, amiket ki lehet használni, úgyhogy náluk van minden, meg hát ugye a Port Vilai piac. Tehát ez egy hatalmas piactér, ami éjjel-nappal nyitva van. És ugye kijönnek nem csak a környező falvakból a népek, hogy eladják a dolgaikat, hanem van, aki tényleg így hajóra pattan egy szomszédos szigetről, és akkor ő hozza a kis cókmókját, ugye egy hajónyit, az ő felkészül, hogy egy-két hétig ő akkor itt lesz, és árulja a terméseit. Itt főleg zöldségekről beszélünk, ananász, papaja, tehát amiket ők meg tudnak termeszteni. És hát ezt árulják éjjel-nappal. Mindig van, hogy érkezik friss szállítmány is a falujából, mondjuk akkor valaki hozza. Ott mondjuk van autó, úgyhogy így autóval is lehet közlekedni. Hát, nyilván nem modern autó, úgyhogy ja, szétesés szélén álló járgányok. Meg van nekik ilyen kajálda rész is ezen a piac téren, amit én nagyon imádtam, és amíg Port Vilában voltunk, minden nap ide jártunk ebédelni, mert alapvetően Vanuatu olcsó. Tehát, hogy még a magyar pénztárcához is azt mondod, hogy van, hogy olcsóbbak a dolgok, mint itt. És hát fillérekért olyan adag ebédet kaptunk.
Miket
mindig
adnak ott?
Hát ilyen alapvetően mindent rizssel főznek meg, mellé, hát zöldség, főtt zöldségek, vagy kicsit ilyen sült zöldségek, van hús is náluk, úgyhogy akár marhát, ugye a szarvasmarha tenyésztés az azért megy, vagy a hal, amit lát, az főleg füstölt.
És itt kapcsolatba kerültél a helyiekkel? Azon túl, hogy mondjuk kiszolgáltak, és vettél tőlük két papaját, tehát olyan, hogy beszélgetni.
Port Vilában nem, mert ott nem is nagyon nem voltunk sokat, egy hetet, de itt főleg a hajónak a rendbetétele volt, meg ugye az volt nekem a projekt, hogy találjak egy új hajót, és utána, amikor elmentem már a második hajóval, akkor felmentünk északabbra, Malakulába, Mert, és itt innentől kezdődött igazából a kultúrának a megismerése, mert innentől kezdve kis falvak vannak törzsfőnökökkel, tehát hogy ez tényleg így működik, hogy van egy törzs, neki van egy törzsfőnöke, neki van a felesége, te oda mész a hajóddal, hát lehorgonyzol, de van, hogy ők jönnek már egyből a hajóhoz, kis ladikjukon, és akkor meg kell kérdezni, hogy ugye maradhatunk-e éjszakára, engedélyezi-e a törzsfőnök, hogy partra lépjünk, és ugye, általában mindig engedélyezik, tehát soha nem volt olyan, hogy azt mondták, hogy nem. És akkor ilyenkor általában meg is hívnak egy vacsorára, vagy hogy ígyunk meg egy népi italt velük, amit úgy hívnak, hogy kava.
Alkohol?
Nem, hanem ez egy helyi bódító ital. Ezt egy növénynek, a kavának a gyökeréből nyerik, tehát ezt porrá őrlik. Majd ezt a port vízbe áztatják, de konkrétan egy ilyen sarat kell elképzelni, híg sarat, sötétbarna folyadék, amit hát addig áztatják ezt a port benne, ami attól függ, milyen erőset szeretnének. És akkor hát ezt így ilyen vödörben így hozták, kétes eredetű vödör, így európai szemmel így megnézett, hogy hát ez elmosva sem volt, meg így a földből egy gyökér. Mondjuk én a kavát már próbáltam Új-Zélandon, de az Fidzsiről jött, és a fidzsi kava az mindig gyengébb. A Vanuatui az igazi. És ilyenkor jön a törzsfőnök, jön a szertartásuk, hogy akkor a vendéget azt meg kell itatni a kavával. És ugye a törzsfőnök iszik belőle először, aztán megkínálja az összes többi embert, aki ül a körben, és nem illik visszautasítani. Hát a családnak, akivel voltam, ugye az idősebb pár, nekik nem is nagyon ízlett, úgyhogy én ittam meg az ő adagjukat is, mert én már tudtam, hogy mire számít, csak mert ők még soha nem is ittak.
Neked ízlett?
Nekem alapvetően nincsen vele bajom. Igazából ilyen földgyökér íze van, és a hatása az annyi, hogy elzsibbasztja a nyelvet, meg az egész nyelőcsövet, és egy kicsit így bebódul tőle az ember. Tehát olyasmi, mint amikor alkoholtól becsicsentesz, de például Új-Zélandon ez legális drogként működik, tehát ugye ezt tényleg csinálják.
És a mennyiségtől függ, hogy mennyire bódulsz? Tehát, igen, hogy azért lehet túl lehet inni túl. Magadat.
Hát egy ilyen 5-6 pohár a gyengébből, az egy nem is másnap, hanem egy iszonyat rosszul lét. Én soha nem ittam annyit, szóval nem ismerem ezt a hatását, de nekem Új-Zélandon voltak olyan munkatársaim, akik ezt így nagyon csinálták, és hát először itt ő is európai srác volt, először próbálta. Nyilván persze, nem érzek, komolyat nem érzel tőle, tehát így zsibbaszt az egész, de későn üt be. Úgymond, és még mellé söröztek is, minden, úgyhogy másnap szegény srác, ő teljesen a padlón volt. És így mindenki azt hitte, hogy másnapos, és mondta, hogy nem, csak kavát ivott. De a Vanuatui után szerintem egy ilyen, nem tudom, 2-3 pohár, és vége. Uh-huh. De ők ezt minden nap. Tehát munka után nekik ez egy ilyen rituálé, hogy akkor ők isznak, és most már ugye a nők is ihatnak, régen amúgy nem ihattak.
És akár akkor várják, hogy na, mikor jön egy hajó, mert akkor lehet velük még persze, többet inni.
Persze. Meg ugye tudják, hogy általában azért a hajósok hoznak valami kis ajándékot, tehát mi ilyen pólókat adtunk nekik, vagy baseball sapkákat, vagy volt, hogy közös vacsorát csináltunk, tehát törzsfőnök meghívott minket este egy vacsorára, és akkor úgy volt, hogy az ő felesége főzött, meg mi is főztünk egy tál ételt, és akkor így volt ilyen kis kaja megosztás, ültünk a földön a kis gyékényem. Mondjuk az valamennyire először csalódás volt az első ilyen faluban, mert az még nagyon közel volt Portvilához, és nagyon sok ilyen nyugati ételt megkapnak hajó útján, mint ez a 2 perces noodle, liszt, ilyesmi, amiket ugye ők nem ismernek, meg nem is tudnak előállítani. És abban a faluban például tömeges betegség volt az elhízás. Tehát, hogy meg a cukorbetegség. Ugye ez az ő szervezetük nem volt hozzászokva évekig, mert ők zöldségen, meg minimális húson eléltek, csak aztán bejöttek ezek a feldolgozott termékek, amit a szervezetük ugye nem nagyon tud tolerálni. És ezen a vacsorán is volt, hogy így kétperces noodle előkerült, meg egy-két zöldség, de úgy volt olyan, hogy a papaját megsütötték, az mondjuk egy érdekes dolog volt, hogy így, ez nem is rossz. Mm. Nagyon sok gyümölcs, amit esznek, meg zöldségek.
És közös nyelv?
Angol volt.
És ők beszélnek.
Minimális.
Beszélnek. Tehát, hogy arra elég, hogy
arra ott elég, hogy kommunikálgatunk, persze.
És alapvetően viccesek, tehát, hogy jókedvűek.
Jókedvűek, persze, még mosolyognak, meg nagyon örülnek annak, amikor így megérkeznek a hajós emberek, mert tudják, hogy mindig az sztorival jönnek, meg egy kis csúrancseppen nekik egy-két dolog, és akkor nagyon szívesen körbe is vezetnek ott a környező kis falu, a falu körül felvittek hegyre mondjuk, kis túrára az őserdő, az esőerdőbe. Aztán a hajóra is nagyon szerettek feljönni, ugye nem láttak olyan dolgokat. Nem egyszer volt az, hogy ránéztek a hűtőre, vagy a mikróra, hogy ez micsoda is, hogy ezt mi mire használjuk. El tudjuk tenni a kaját, utána fel is tudjuk melegíteni, és az ilyen csodálat, meglepődöttség a szemükbe, hogy őnekik ez tényleg nincsen meg, de mégis boldogok. Tehát, hogy így mi odaérkezünk a nyugati világból, a stresszből, meg a betegségekből egy olyan országba, ahol fele annyi értékük nincs az embereknek, tehát ilyen, értem itt ilyen tárgyi dolgokra, vagy nem tudnak annyi mindent használni, mint mi, fogalmuk sincs, hogy létezik, és mégis boldogok egymással, megvan az, amire szükségük van, meg tudják termeszteni azt, amit megesznek, dolgozgatnak a kertjükbe minden nap, és így mégis boldogok. Persze nem látnak annyit a világból, mint mi, lehet, hogy nem tanultak annyira, de nekik nem is fontos. Ők is el tudnak menni a hajóval, utazgatni minimálisat a saját országukon belül, vagy meglátogatják a családot, és ők ennek is nagyon örülnek. Vagy annak is örültek, hogy a kapitányunk elvitte egy ilyen fiú csoportot horgászni. Ugye volt rendes horgászbotunk is, beültek a csónakba, sőt, akkor még szigonypuskával mentek el, mert volt két szigonypuskánk is a hajón, és megérkeztünk egy olyan kis faluba, ahol az egyik srácnak is volt egy szigonypuskája, az valahonnan kapta, és ő nagyon szeretett volna tanulni. És akkor így elment a kapitánnyal, és így egy délelőttöt, vagy egy fél napot együtt töltöttek így a víz alatt, próbálta őt tanítgatni, meg fogta kis halat, és akkor ezt kivitték a törzsnek, és életükben nem láttak ekkora halat, mert ugye amiket ők meg tudnak fogni a kis horgászbotukkal, azok pici halak. És ugye itt a túlhalászatnak is elég nagy a veszélye. Ugye kifogják a kis halakat, nem tudnak megnőni, nem tudnak szaporodni, és amikor meglátták, hogy milyen trópusi, hatalmas, hogy ilyen papagáj halakat fogtunk nekik szigonnyal, és így napokig, vagy hát arra a napra, meg még másnapra is az egész törzs jól lakik, iszonyat hálásak voltak érte, és akkor mindig másnap hozták a banánt, meg a papaját, meg hát ilyen káposztalevélnek hívják, de nem káposztalevélnek kell elképzelni, hanem inkább ilyen hatalmas nagy szőlőlevélnek, amit ők szeretnek enni. Hát azt mi is kipróbáltuk persze, hogy akkor mégis megnézzük, hogy ők mit esznek. Hát ez egy egynapos betegséggel járt. Ajjá. Gyomrunk az nem viselte. De mindig iszonyat hálások voltak. Meg amikor egyik faluból a másikba elment, ugye mindig kidobtuk a damilt hátra, és amikor fogtunk egy ilyen hatalmas, mint makrélát, vagy egy delfinhalat, vagy egy úgynevezett wahút, akkor abból eltettük a felét magunknak, felszeleteltük, volt fagyasztunk, akkor eltettük, hogy nekünk is legyen kaja, így a következő napokra, így akkor húst soha nem kellett vennünk, hanem a hal az mindig megvolt a fagyasztóból, és akkor mindig csak zöldségeket vettünk, de ezt nagyon sokszor kaptunk a falusiaktól, amiért ugye cserébe adtunk nekik egy majdnem egész halat, amit egy ilyen simán egy ilyen 10 kiló fölött el lehet képzelni. Tehát az már csak az a rész, amit odaadtunk nekik. És ugye még emellett mi is eltettünk egy jó pár kilót magunknak. És annak mindig nagyon hálásak voltak, hogy ők ezt nem tudják. kivitelezni.
És ezekből a törzsekből ilyen sok van, vagy akkora nagy terület, vagy kevés a hajó, vagy mert most így, hogy elmesélted, hogy megérkezik egy törzshöz, mondjuk egy hajó, nem tudom elképzelni, hogy ott ilyen nagyon sok hajó lenne, ami nagyon jó.
Vanuatúra sokan nem mennek, mert ugye nem civilizált annyira. Tehát az ilyen legtöbb hajós, ő megáll Fidzsin hosszabb időre, és Vanuatún csak pár napra áll meg, amíg bevásárol, és az ilyen kis szigeteket nem mindenki nézi meg, vagy csak egy-egy napot tölt el. Úgyhogy nem sokan vannak. Volt egy, volt olyan falu, ahol azt mondták, hogy mi vagyunk abban az évben a negyedik hajó.
Az tényleg nem sok. Ami különben jó egyébként, igen, mert nyilván máshogy viselkednének, igen, ha már minden nap egy másik hajókat kínálok.
Hát gondolom, vannak ilyen időszakok is, lehet, hogy csak mi voltunk korán, de sokan nem is ismerik, meg nem is mernek annyira fölmenni éjszakra, mert ugye minél éjszakabbra mennek a fővárostól, annál civilizálatlanabb a terület, és annál vadabbak is azért.
Ilyen nekről is van szó.
Hát vannak történetek, hogy melyik részeken kell jobban vigyázni éjszaka, tehát hogy voltak olyanok, hogy kirabolták a hajót. Ugye amíg alszik mindenki, a hajót nem tudod lezárni igazából. Amikor elmész, le tudod zárni, de most ha alszol, nyitva hagyod az ablakokat, vagy az ajtót, horgászba, tehát ilyenekre mennek rá, hogy horgászba, ilyeneket nem visznek el, hogy laptop, telefon, mikrofon, mit csinál vele szerencsétlen, hanem ők a horgászfelszerelésre mentek rá főleg. Nekünk soha nem volt negatív tapasztalatunk. Voltak azért olyan területek, ahol mi is elzártuk a horgászbotot, meg az ilyen szigonypuskákat, hogy azért inkább biztonságban lének, mert mégis azzal foguljuk mi is a kajánkat, de alapvetően soha nem volt velük semmilyen gond. Volt viszont olyan, hogy tudom, hogy elloptak telefont, de az közel volt a fővároshoz, ott azért tudnak vele mit csinálni.
Persze. Akkor a szigetek közül maradt még Fidzsi, hogy arról mesélsz nekünk, hogy hogy tetszett, mi tetszett, milyen volt ez.
Hát ugye Fidzsi alapvetően eredetileg nem tetszett, mert amikor megérkeztünk, annyira nem nyerte el a tetszésemet, de ezt inkább azért, mert egy ilyen civilizálatlan országból érkeztünk, és hirtelen sokként ért ez a rengeteg ember, meg a rengeteg turista, meg a rengeteg nyaralóövezet, és kicsit csalódásként ért, hogy a picike kis szigeteken, amin ugye Vanuatún eddig csak törzsek éltek, itt teljesen ki van alakítva nyugatiasra, azért, hogy ugye Ausztráliából, Új-Zélandról, vagy távolabbi országokból megjönnek a turisták, és akkor ők elfoglalják a kis rezortban a bungallójukat, vagy a kis házacskájukat, és ők ott iszogatják a koktélokat egész nap, snorkelingeznek, és mi ebbe érkeztünk meg így hirtelen, és először azt hittem, hogy ez most akkor végig ilyen lesz, mert minden a közeli kis apró szigetre mentünk, mindenhol ez volt, és így rezort hátán, nyaralók, üdülők, bungallók egymás mellett minden öbölben, és voltak olyanok, ahol megfizethetetlen volt egy éjszaka, tehát hogy így csak megnéztük direkt interneten, hogy egy éjszaka egy főre 250 000 forint, és ők nem is engedték, hogy kimenjünk a partra. Volt olyan, aki megengedte, hogy horgonyozzunk, de a partra nem mehettünk, mert oda helikopterrel érkeztek a vendégek a reptérről, tehát ilyen filmsztárokat kell elképzelni, meg egyéb gazdag embereket, és ez egy kicsit ilyen csalódás volt az elején. De mondjuk indulni meg jól indult, mert az elején említettem, hogy egy egyetemi volt csoporttársamtól hallottam az ötletet erről az egész hajózásról, és ugye ők Új-Zélandról indultak Fidzsire. És mikor mi megérkeztünk, és kiválasztottuk az egyik kikötőt, ahol majd beszeretnénk jelentkezni az országba, és azt tudtam, hogy melyik hajón vannak a barátaim, tehát így kinézetre, meg névre tudtam, és teljesen véletlenül melléjük horgonyoztunk le, mikor megérkeztünk az országba. Úgyhogy az ilyen hatalmas nagy öröm volt, hogy körülbelül 2 éve nem találkoztunk.
Hogy derült ki, hogy melléjük?
Ugye felismertem a hajót, hogy ők vannak mellettünk, meg azért kicsit figyeltem, és így valahogy volt egy ilyen érzésem, hogy hú, lehet, hogy kellene a Matyékat figyelni, hogy hát ha itt lesznek, és tényleg ott voltak, úgyhogy az a 3 nap, amíg karanténban voltunk, legalább ebből a szempontból jól telt, hogy ők csónakkal oda tudtak jönni hozzánk, tudtunk beszélgetni, meg hát nem találkoztunk legalább 2 éve akkor, tudtak hozni egy kis kaját a hajóra, barátnője éppen házi készítésű zsömléket csinált, úgyhogy így az így jó volt, meg hogy eltávolodtunk északabbra a Jaszava szigetcsoport felé, ott kezdődött így igazából a törzsi élet. Tehát, hogy itt ez egy kisebb szigetcsoportosulás, a Jaszava szigetek, de itt azért már vannak azért törzsek is, de mindenhol ugyanúgy ott vannak a nyaralók. Tehát itt is minden kicsi apró szigeten, bármennyire mész északabbra, el lehet jutni. Oda is akár hajóval, vagy ugye még az északi szigeten is van egy repülőtér, úgyhogy turistáknak elég szabad teret adtak, úgyhogy könnyen tudnak mozogni. Hát ami itt nagy élmény volt még Fidzsin, hogy nekem van egy szeretett filmem, a szám kivetett, és ugye annak az angol címe a Castaway. És ugye a Castaway Island az itt van Fidzsin, úgyhogy oda is el tudtunk látogatni, mert ugye ez egy igaz történet alapvetően. Igen? Ez a film.
Az egy nagyon jó kis film, meg a Wilson.
Wilson. Hát Wilson itt mindenhol volt, Fidzsin is a labdák versz, ez megvan. A... Igen. Meg itt a Jaszava szigetcsoportnál volt az, hogy az ördögrájákkal tudtunk úszni, úgyhogy ők itt vannak főleg fönt, itt töltenek el egy kis időt. Ugye itt kezdtek el megtanítani búvárkodni is. Úgyhogy... Alapvetően ez a része tetszett a legjobban Fidzsinek, ezek a kisebb szigetek, meg még innen felmentünk még északabbra a Kék Lagúnába. Ja, az egy régi film, a Kék Lagúna, az pedig itt játszódik, tehát hogy az ilyen nagyon ilyen filmes helyek vannak Fidzsin, szeretnek itt forgatni.
Mi olyan film, dokumentumfilm, zene, könyv van, ami mondjuk erre a vidékről szól, inspirál, emlékeztet?
Hát igen, Fidzsinél ugye ez a kettő. Dokumentumfilmeket őszintén szólva nem néztem meg így utazás előtt. Egyedül Új-Zéland előtt néztem meg egy ilyen 5 epizódos dokumentumfilmet, az Új-Zéland madártávlatból, de hát ez körülbelül a legismertebb. Szerintem ezt még itt magyar csatornákon is adják.
A következő kérdés, hogy milyen appokat, weblapot, bármit használtál? Előtte, utána, közben utazáshoz kapcsolódóan.
Új-Zélandon használtam a legtöbbet, mert ott vettem egy autót, és abban volt egy ágy, és abban aludtam, majdnem egy évig. És ugye Új-Zélandon nagyon sok a backpacker, ezek a hátizsákos utazók, és ők szeretik tudni, hogy hol lehet minél olcsóbban kijönni, hol lehet ingyen aludni. És erre csináltak egy alkalmazást, ezt úgy hívják, hogy CamperMate, és ez nem csak a camping helyeknek a felfedezését szolgálja, hanem ilyen to-do helyek, mi az, amit a környéken tudsz csinálni, milyen túrák vannak, arról vannak azért leírások, vélemények, lehet kommentálni is, elmondhatod a negatív tapasztalataidat, a pozitívokat, hogy akkor ezt mindenképpen meg kell nézni, vagy igazából fölösleges. Ha éppen egy városba vagy, megmutatja, hogy hol tudsz ingyen zuhanyozni, megmutatja, hogy hideg vízzel vagy meleg vízzel, hol van mosoda, hol vannak a nagyobb bevásárlóközpontok, tehát szerintem ez a leghasznosabb alkalmazás.
Akkor hátizsákosoknak kötelező.
A hátizsákosoknak, akik Ausztráliába mennek, meg Új-Zélandra, nekik ez az alkalmazás kötelező, mert Ausztráliára is él. Amit még használtam... A hajózás során az a Predict Wind, ez egy időjárás előrejelzés, de ezt inkább a hajós kapitánynak a tabletjén használtuk főleg, mert ugye neki volt előfizetése, de én akkor letöltöttem a telefonomra is, hogy így Európán belül, hogyha úgy van majd egyszer, akkor tudjam használni. Az egy nagyon hasznos alkalmazás, mert egy előfizetés után minden nap elküldik, minden reggel elküldik az aktuális aznapi időjárás jelentést, plusz ugye előrevetítve a következő pár napban, és össze tudod hasonlítani az előző napival, hogy akkor hogy változott a tegnaphoz képest. Tegnap még azt mondta, erről fog fújni a szél, ma meg már lehet, hogy azt mondja, hogy erről, és ez nagyon jól lehet vele tervezni. meg amit még letöltöttem így a hajózáskor, az egy ilyen csomókötési kis kalauz volt. Uh-huh. Nagyon sok csomó fajta fel van töltve, és akkor segít megtanulni is. És ugye amikor ott vagy hajón, van köteled is, akkor lehet vele nagyon sokat gyakorolni. Meg ami még ugye utazáshoz úgymond kötelező, az a Skyscanner. Meg az egyéb ilyen Airbnb, uh-huh. Booking.com.
Jó, és az utolsó kérdés, mire hát meglepődnék, hogyha egyébként tudnál rá válaszolni, hogy itthon Magyarországon, Budapesten, bárhol van-e bármilyen hely, közösségi ház, étterem, nem tudom, kocsma, bármi, ami...
Ahol esetleg lehet egy jó kavát inni.
Igen, igen.
Hát, amit most észrevettem, mióta hazajöttem, és nekem egy hatalmas nagy meglepetés volt, hogy Fidzsin, amikor vettünk ásványvizet, kis flakonos ásványvizet, ugye ez egy, rá volt írva, hogy Fiji Water. Nekem ez egy ilyen snasz víz volt, hogy kis üvegben, hát ott a víz van rajta, egy virág, és így egy pár hónapja kezdtem észrevenni, hogy így emberek Facebookra posztolnak képeket, hogy ők Fiji Water-t isznak. Ez kb. Ilyen Evian buli lehet most jelenleg itthon, vagy nem tudom, ha valakinek ez a vágya, akkor persze ki lehet próbálni, de vízíze lesz.
Jó. Akkor ezt mindenkire magára mondjuk, hogy kipróbálja, vagy sem.
De amúgy tényleg nem tudok, tehát így se Fidzsivel kapcsolatos, se Vanuatuval kapcsolatos.
Ez már az elég
messzi. Ez az, hogy tényleg nagyon messzi van. Még Ausztrália esetleg, hogy szoktak lenni előadások, vagy vannak ilyen bevándorlási ügynökségek, nekik szokott lenni mondjuk bevándorlási előadás, mondjuk most pont szeptemberben lesz egy. Vagy hát ugye vannak ezek a meetupok. Talán ott, hogyha ilyen utazók összegyűlnek, akkor tudnak közös témát találni, hogyha valaki volt már ugyanígy ezeken a részeken, de szerintem nagyon nehéz olyat találni. Viszont, ami most eszembe jutott gyorsan, a Vanuatón voltunk egy szigeten, ahol hát nagyon szeretnék a turizmust fellendíteni, és ők csináltak egy ilyen sparkling water bar nevezetű kis kiülő helyet, nulla vendéggel természetesen, tehát senki nem is dolgozik ott, de nagyon jó ötlet lenne, és van egy kis vendégkönyvük, és abban mi is ugye írtunk bele, meg ugye lerajzoltam a hajónkat, nyomtattunk kis névjegykártyát, és így végiglapozgattam a vendégkönyvet, és egyszer csak megakadt a szemem egy páron, akik Budapestről indultak el a hajójukkal, jó, a hajót gondolom levitték, gyorsan le is fotóztam egy az elérhetőségüket, de még nem kerestem meg őket. Évának és Gézának hívják amúgy őket, és a Rotor nevezetű hajóval voltak 2014-ben abban a kis faluban.
Úgyhogy az nagyon izgalmas lenne, hogyha ezt elérné.
Igen, és nagyon jó lenne, hogyha ez a kis műsor elérné őket, és egyszer csak így össze sikerülne hozni valamit.
Na, akkor
majd megpróbálkozok velük.
Szuper. Hát én nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Mondanak még olyat, hogy jó szelet? Hajósok?
Mondanak. Ez olyan, mint a bányászoknál a jó szerencsét.
Akkor neked így majd, hogyha visszatérsz a hajóra, akkor jó szelet, és remélem, hogy még sok hasonló élményben lesz részed. És
hát nagyon, én is remélem.
Nagyon izgalmas volt, úgyhogy köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Ennyi fért a mai adásunkba, de még mielőtt elköszönök, szeretnék pár hasznos információt megosztani veletek a műsorról és az egyes epizódokról. Az első és legfontosabb, hogyha tetszett az adásunk, akkor iratkozzatok fel ránk és kövessetek minket, hogy ne maradjatok le a következő interjúkról sem. Ezt különböző podcast platformokon tehetitek meg. Fent vagyunk például az Apple készülékek beépített podcast alkalmazásán, de ott vagyunk SoundCloudon és YouTube-on is. És ha már a YouTube-nál tartunk, és te is például YouTube-on hallgattál minket, akkor biztatnálak arra, hogy próbáld ki valamelyik telefonos alkalmazást, akár Apple, akár Android vagy más device-on. Az előbb felsorolt helyeken természetesen a korábbi epizódokat is vissza tudjátok hallgatni. Az interjúk alatt elég sok hasznos információ hangzik el, legyen ez akár konkrét név, helyszín, de akár weblapok, könyvek és filmcímek is. Ezeket mi összegyűjtjük és megosztjuk minden epizódnak a leírásában. Ha velünk szeretnétek kapcsolatba kerülni és bármi kérdést, javaslatot küldeni, akkor ezt több formában is meg tudjátok tenni. Egyrészt van egy e-mail címünk, ez a hello@stereotrip.hu. Illetve ott vagyunk nagyobb social media csatornákon is, Instagramon és Facebookon. Facebook oldalunkat például azért is érdemes követni, mert minden adáshoz kapcsolódóan van egy játékunk. Új epizódokkal két hetente kedden jelentkezünk. Addig is jó utazást mindenkinek, és sziasztok!